meglepő dolog történt a hazai sajtóban, publicisztikai vita indult el, mióta egyneműsödött és szürkül a publicisztikai vélemény rovat életünk, azóta ennek is minden hasonló gesztusnak nagyon lehet örülni. Víg Emese írt egy vitairatot Bíró Béla maszol.ron megjelent MeToo kampányról szóló szövegéről, és azt feszegeti ebben a vitairatban Víg Emese, hogy mi az újságíró felelőssége, és hogy hogyan kell másképpen beszélnie az erőszak és zaklatás történeteknek egy újságírónak, mintha egyébként egy civil ember érintené a témát. Emese biztos, hogy másképpen kell beszélnie, és ha igen, akkor miként a szakmabelinek?
A jegyzetemben, amit válaszképpen írtam a Bíró Béla szövegére, a felelősség érzetre helyeztem a hangsúlyt, tehát egy újságírónak tudatában kell lennie annak, hogy akkor, amikor publikál egy szöveget, ezzel az olvasók véleményét, világnézetét formálja, és akkor, hogyha ehhez felelősség teljesen áll hozzá, akkor semmiféleképpen nem illik úgy sarkítani, mint hogyha teszem azt egy egyszerű Facebook bejegyzés volna, és hozzászólna a barátja valamilyen kommentjéhez, megjegyzéséhez. Ez az én személyes véleményem. Természetesen ezen is lehet vitatkozni, hiszen nincsen azzal semmi gond, hogy a vélemények különbözőek, hogy a vélemények ütköznek, viszont én személy szerint olyan szakmai hibákat találtam a Bíró Béla írásában, amelyeket nem hagyhattam szó nélkül.
Mindjárt sorra vesszük ezeket, csak egy kicsit elidőznék e fölött, hogy valóban nagyobb-e a mi felelősségünk, mint a, most szándékosan fogalmazok úgy, ahogy egyébként nem fogalmaznék a mezei facebookozónak, hiszen azt látjuk, hogy a Facebook felületek jelentősége nemhogy elmarad a hivatalos vagy hivatásos sajtó mellett, hanem sokszor megnövekszik megosztástól függően, és hogy több embert él el, és nem biztos, hogy ez a hierarchia már tartható. Ha van különbség professzionális kommunikátor és nem főállású közlő szerző között, akkor én azt látnám, és kérlek Emese, hogy erősíts meg vagy cáfold, hogy mi újságírók mondjuk az erőszak, zaklatás történetek esetében is más eszközökkel rendelkezünk, másképpen gyűjtjük az információkat, és másképpen adjuk tovább. Látjuk a sérüléseknek azt a pontját, amit egy egyébként nem információgyűjtéssel foglalkozó ember nem biztos, hogy meglát, vagy nem biztos, hogy szakszerűen tud erről írni, beszélni. Te tapasztaltál ilyesmit a környezetedben, vagy gondolkodtál azon, hogy például a sajtóban meg lévő zaklatás történetekről miért esik kevesebb szó?
Ezen nem gondolkodtam konkrétan, hogy egyik vagy másik szakmai területen miért esik kevesebb szó a zaklatásról. Nekem az a véleményem, hogy legalábbis az erdélyi magyar sajtóban túlságosan keveset beszélünk ezekről a zaklatási esetekről. Teljesen mindegy az, hogy színházi berkekben történik, újságírói berkekben történik, de történhet bármilyen szakmai területen. Egy újságírónak és a felelős újságírónak kötelessége akkor, amikor véleményt nyilvánít ezekről az esetekről, hogy körülnézzen, hogy dokumentálódjék, hogy megnézze a pró és a kontra érveket is, akkor, amikor véleményt nyilvánít, és akkor azokkal az érvekkel szálljon vitába, azokat az érveket felsorolva mondja el a saját véleményét.
Említettük, hogy sorra vesszük azokat a szempontokat, amiket Víg Emese hibaként azonosított a Bíró Béla MeToo-ról szóló maszoros jegyzetében, érvelés.
Az első nagy hibája szerintem Bíró Bélának az volt, ahogyan fogalmazott. Tehát azok a mondatai, hogy hogyan lehet véres erőszak nélkül megerőszakolni valakit, vagy az a, tehát én most így abszolút emlékezetből idézem, mert sajnos nincs előttem a szöveg, egészen biztosan azoknak a nőknek, akik hagyták magukat, több hasznuk származott abból, hogy hagyták magukat, mint káruk. Szóval azért ilyen tényleg nem egy fősodratú médiaorgánum, nem csak a maszorról van itt szó, hanem egyáltalán bármilyen fősodratú média honlapján ilyet nem lehet publikálni, ilyet nem lehet megírni. Szóval és mindezt teszi ugye a józanész nevében, hiszen ez szerepel a publicisztika címében, hogy a józanész nevében beszél. Ő azt állítja, hogy árnyalni szeretné azt a képet, ami a MeToo kampány során kialakult, viszont itt egyáltalán nem van szó, hanem egy az egybe azt sugallja, mert hogy végül is ezeknek a mondatoknak nem csak a textuális értelmezése jön át az olvasónak, hanem a szubtextuális is, mindaz, amit sugall egy-egy ilyen leírt mondat, hogy igenis a szerző a férfinő viszonyt félti, az igazi szexualitás szabadságát félti, a gender őrülettől félti az olvasóit, és hogy felszólal ugye az ártatlan férfiak védelmében. Mert hogy hogyan lehet ugye véres erőszak nélkül megerőszakolni valakit, hát nagyon sokféleképpen lehet.
Fajta több értelműsége a szövegnek, amire elmesette most hivatkozol, ez most már egy állandó motívuma lett a közéletünknek, hogy minden vitatható kijelentést, és melyik kijelentés nem vitatható, hát elég kevés szentencia vesz körül bennünket, mondjuk a 10 parancsolatot tudnám itt hirtelen példaként mondani. Szóval, hogy egyre több ilyen feszült, ilyen nagyon éles konfliktus alakul ki, a legutóbbi a tudószebotrány, ahol szavak értelmén indult el a vita, anélkül, hogy a kontextust ismerné a közélet, vagy anélkül, hogy figyelne a kontextusra, anélkül, hogy belehelyezné egy általános közéleti viszonyrendszerbe. Azon gondolkozom, hogy az a félelem, amit Bíró Béla is megfogalmaz, azért ez nagyon általános, nagyon jelen van, és érdemes komolyan venni. És hogyha empatikusan közeledünk, vagy legalábbis a megérteni akarás felől, akkor muszáj feltenni a kérdést, hogy tényleg miért tart egy publicisztikai életben, szellemi életben hosszú pályát befutott, nagyon tájékozott ember ilyen módon attól, hogy mondjuk elvesznek a hagyományos női férfi szerepek. Én ezt csak feltételezem, hogy ettől tart, mert azt se tudom pontosan, hogy mi ez a félelem.
Hát nem tudnám én sem megfogalmazni, hogy mitől tartott a szerző, amikor ezt publikálta, illetve visszatérve az általad említett tudószébotrányra, az ismét egy teljesen más téma, de hogy ilyenkor szerintem nem kell nekünk igazságot tenni, tehát nekünk újságíróknak nem feltétlenül az a dolgunk, hogy igazságot tegyünk, erre megvan ugye a megfelelő szervek, a megfelelő hatóságok. Nekünk az a dolgunk, hogy józanul gondolkodjunk, és az a dolgunk, hogy józan gondolatokat közvetítsünk az olvasók fele. És akkor például, amikor a MeToo kampányra gondolunk, és arról szeretnénk írni, hogy miről is szól ez a kampány, hogy arról szól, hogy igenis hatalmi pozícióban levő férfiak erőszakolnak meg, vagy molesztálnak nőket, akkor igenis kimondottan erre a témára koncentrálunk. Mert az valóban úgy van, hogy a MeToo kampánynak is, mint bármilyen kampánynak egyébként, a világon. Vannak lehet túlkapásai, vannak vadhajtásai, de hogy nekem kutya kötelességem arra koncentrálni, amiről szó van, hogy igenis vannak hatalmi pozícióban levő férfiak, akik mindenféle erőszakot, túlkapást követnek el azokkal a nőkkel szemben, akikkel megtehetik, mert hogy ki vannak ezek a nők szolgáltatva nekik. Most és nem én teszek igazságot, hanem én józanul gondolkodok, és leírom az érveimet, leírom a gondolataimat, ami ehhez kapcsolódik.
Most azon gondolkozom, hogy az erdélyi magyar közéletben a felszínre került zaklatási, bántalmazási ügyek, amelyből nagyon kevés van, és kérdés, hogy miért nem kerülnek ezek a felszínre. Két legismertebbje Kolozsváron történt. Az egyik a Kolozsvári Színházban, és a másik a tavalyi kolozsvári méltóságnapi felvonuláson a Pride-on. És egyik esetben sem láttam azt, vagy most a MeToo kampány elindulásakor sem láttam azt, hogy egy konszenzuális, szolidaritás alapú erős felszólalás lett volna az áldozatok mellett, vagy egy kitartó rákérdezés arra, hogy tényleg hogy történhetnek meg ezek az esetek, és mit tehetünk az áldozatokért.
Valóban így van, tehát hogyha szexuális zaklatásról beszélünk, vagy másfajta zaklatásról is, akkor elsősorban az áldozatoknak az érzéseire kell gondolnunk, az áldozatokra kell gondolnunk, szolidaritást kell vállalnunk velük. Hogy miért nem alakul ki ez a dolog? Hát egyszerű, azért, mert működnek ezek a nagyon-nagyon mélyen gyökerező reflexek, amelyeket a szakirodalom áldozathibáztatásnak nevez, és aminek a pszichológiai gyökere az, hogy az ember saját magát félti, és arra gondol, hogy elkerülhetőek ezek. Velem nem eshet meg, mert én nem vagyok olyan, mint az, akivel megesett. Mert én tudok vigyázni magamra, mert én tudok nemet mondani. Mert hogyha nemet mondunk, ugye, hogy nagyon viccesen fogalmazott Bíró Béla, vergelődünk, akkor ugye a zaklató az eltántorodik a szándékától, és nem fogja megtenni ezt velünk. És azért, mert ez a társadalmunkban, ez az áldozathibáztatás annyira mélyen gyökerezik, ezért nem vagyunk képesek szolidárisan összezárni az áldozatok mögött, mellett.
Ez az egyik része a dolgoknak, hogyha én jól következtetek arra, amiről Vígemese beszél, akkor itt nagy vaj van a körül, hogy nem értjük, hogy mit jelent áldozatnak lenni, és mi az erőszak. Ezek nincsenek tisztázva, nem hogy a kocsmaasztali beszélgetéseknél, hanem a úgymond szakszerű napi sajtós eszmecseréknél sem. A másik kérdés, hogy miért nem szólalunk meg, mert nem alakul ki a szolidaritásnak a kultúrája nálunk. Semmilyen ügyben nem szólal meg egy újságíró vagy egy közszereplő, ha kockázatot kell vállalni. És harmadrészt nem is tudja, hogy milyen eszközökkel, és fél attól, hogyha megszólal, ő is ugyanannak az áldozatnak, erőszaknak lesz az áldozata, és ugyanazokat a stigmákat kapja meg, mint mondjuk egy hétköznapi szexuális erőszak vagy zaklatás áldozata. Hogy lehet ebből az ördögi körből kitörni?
Ebből az ördögi körből nagyon egyszerűen lehet kitörni, hogyha elkezdünk gondolkodni, hogyha el tudjuk fogadni azt, hogy azok a sémák, amelyek mentén gondolkodunk, amelyeket belénk neveltek, azok nem megkérdőjelezhetetlenek, sőt, meg kell kérdőjeleznünk őket, és válaszolnunk kell, válaszokat kell keresnünk ezekre a kérdésekre, és meg kell értenünk azt, hogy az ilyen narratíva, mint amilyet Bíró Béla tálalt, az a hárítás, az empátiátlan, ellenséges okoskodásnak a narratívája. És nem a férfinő viszonyt féltjük, nem a szexualitás szabadságát féltjük, hanem elsősorban saját magunkat féltjük, ugye, ahogy az imént is mondtam. Mert hogyha teszem azt, bármilyen más tragédiáról van szó, ugye, nem tudom, volt például a veronai buszbaleset, akkor, akkor nem arról szólt, hogy kioktatták az emberek a túlélőket, vagy az áldozatok családját arról, hogy, hogy hát nem kellett volna azt a gyereket felültetni arra a buszra, és nem gúnyolódott senki rajtuk. Még hogyha egy, ugye, hogyha egy olyan áldozatról van szó, akit szexuális bántalmazásért, erőszakért, akkor egyből előjönnek ezek a mondatok, ugye, hogy hát mert kihívóan öltözködött egészen biztos, mert ő kezdte a közeledést, most elsősorban itt nőkre gondolok, ugye, hogy hát, hogy milyen miniszoknya, nem is, ne is beszéljek azokról a kommentekről, amik időnként megjelennek különböző helyeken, hogy hát igen, hát ezek a nők, akik állandóan kidobott dudákkal, vagy na, ehhez hasonló dolog járnak, meg oda dörgölőznek a pasasokhoz, mire számítanak. Szóval nem lehet. Ezért is írtam oda a jegyzetem végén, hogy érdemes megnézni annak a kiállításnak a fotóit, amelyet Brüsszelben rendeztek, hogy az erőszak áldozatai hogyan voltak felöltözve például, hogy igenis meg lehet erőszakolni valakit, aki egy pónilovas pólóban jár kell az utcán.
Akkor sem lehet megerőszakolni senkit, ha éppen történetesen a rajta lévő öltözet nem felel meg az elvárásainknak, az ízlésünknek, vagy bármilyen okból úgy érzékeljük, hogy nem illik be a sorba. Tehát, hogy az erőszakra nincs magyarázat, és nincs felmentés semmilyen körülmények között.
Pontosan, mert hogy az erőszak az mindig az elkövetőnek a döntése, nem az áldozati. És ezt nehezményeztem a Bíró Béla írásában, hogy amikor azt mondja, hogy ezek a nők hagyják magukat azért, mert hasznuk származott belőle, akkor egy az egyben fölmenti az erőszaknak az elkövetőjét.
Amúgy
nem lehet.
Amúgy el kell keserítenem végemesét, mert a veronai buszbaleset kapcsán is elkezdődött a trollkodás, a megszégyenítés, a számonkérés, nagyon csúnya viták voltak akkor is, és örülök neki, hogy nem volt.
Hát örülök, hogy kimaradtam belőle. Azt hittem, hogy egyértelmű volt az összefogás és az összetartozás legalább azokban a pillanatokban.
Megváltozott a kommunikáció, itt egy ilyen kalózblog elindításával is akár bárkinek az életét tönkre lehet tenni, meg lehet fenyegetni családokat, gyerekeket, amikor kommentet ír valaki, és azt mondja, hogy szakadt volna a fejed az anyádba, és ezt kiküldi a nagyvilágba, akkor nem mérlegeli a szavainak a súlyát, és nem méri fel senki azt, hogy ez a típusú verbális erőszak nem marad el semmitvel a fizikai erőszaktól. Amikor azt mondjuk, hogy az erdélyi zaklatási esetek nem kerülnek a felszínre, akkor részben igazat mondunk, és részben pedig nem veszünk észre egy lényeges dolgot, hogy a zaklatás és erőszak és a másik megalázása az a mindennapjaink része, és minden nap tucatnyi ilyen kommenttel találkozunk, és ilyen gesztussal, és hozzászoktunk, és időnként kivesszük belőle a részünket, akár csak egy lájkkal, vagy csak azzal, hogy nem szólalunk meg, amikor a másikat akárokkal, akárok nélkül nem lehet elvenni senkitől a méltóságát, tehát erre nincs magyarázat, mint hogy nincs magyarázat az erőszak történetekre sem. Még egy utolsó kérdésem se. Amikor a miniszterelnök nőt jelölte Liviu Dragnea, illetve bejelentette a jelölését, akkor azt mondta, hogy Vio Ricardan Csilla civilizált és konfliktus kerülő nő, és úgy elgondolkoztam, hogy ezt miért kell egy nőről elmondani, és miért feltételezzük azt, hogy egy romániai közszereplő nem civilizált, még akkor sem, ha nő, vagy akkor is, ha nő, vagy miért fontos az a nőknél, hogy ne vállalja a konfliktust akár az érdekeiért. De ezeknek az akusztikáját, ezeknek a fogalmaknak hogy hallod?
Nagyjából egyetértek veled, hogy teljesen fölösleges volt ezeket a jelzőket a miniszterelnök asszony neve mellé kitenni. Egyrészt azért, mert nyilvánvaló, hogy amint az elmúlt hónapok gyakorlata mutatja, hogy valószínű, hogy Liviu Dragnea egy báb miniszterelnököt keres, akit ő a háttérből nagyszerűen tud irányítani. Ez csak egy zárójel. Viszont van egy olyan jelenség, és kapcsolódik ehhez a történethez, amiről beszélünk, amit a szakirodalom üvegplafonnak nevez, hogy általában, és főként itt Kelet-Európában a nők nem kerülnek abszolút döntéshozó helyzetbe, döntéshozó szerepbe, mert mindig alpolgármesterek, alelnökök, tehát mindig van egy plafon a fejük fölött, mindig van valaki fölöttük, és szerintem a kinevezett miniszter elnökasszony is ebben a pozícióban van, vagy lesz az elkövetkező hónapokban, annak ellenére, hogy ő egy kinevezett miniszterelnök, mert ott van fölötte, mögötte Liviu Dragnea. És hogy igenis az ilyen jelenségnek is a gyökerei a szintén a patriarchális rendszerben vannak, szintén ugyanaz a hatalmi mechanizmus működik, amiről már beszéltünk, ami végül is tehát tényleg világszerte hasonlóan zajlik.
És van ennek a MeToo-hoz kapcsolódóan egy közvetlen következménye, hogy tudomásul kell venni, hogy a zaklaszási és erőszak történetek felszámolása, az áldozatvédelem, az nem megy másképp, mint hogy az ember vállalja a konfrontációt. Akkor is megszólal, ha ez kényelmetlen, ha következményei vannak. Tehát, hogy a konfliktus mentesség lehet békés konszenzus keresésként érteni, de ebben a helyzetben és a közéletben nem erény és nem női erény az, hogy a nők elhallgatnak és kikerülik a helyzeteket, ahol baj lehet.
Nem, valóban így van. És szerintem nekem meg azoknak az embereknek, akik szerencsések voltak, és nem volt részük ilyesmiben, de megvan a kellő empátiájuk, sokkal nagyobb feladat hárul ránk, mert valóban föl tudjuk venni a kesztyűt, valóban tudunk ez ellen harcolni, valóban be tudjuk bizonyítani, hogy nem, ez nem divat, ez nem egy divatmozgalom, ez nem amiatt fontos, mert Amerikából indult el, nem amiatt fontos, mert fölkapta Hollywood, hanem miattunk, emberek miatt fontos, az emberközi kapcsolatok miatt fontos, és igenis tehetünk valamit az annak érdekében, hogy másként alakuljon, hogy más legyen, hogy jobb legyen.
Vígemese felvette a kesztyűt, nagyon kemény szöveget írt a maszol.ról-ra, olvassák el és hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, mert mi folytatjuk a MeToo kampányt, és kitartunk mellette. Köszönöm szépen!